és várom Istenünk, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten tiszteletünkön, melyet a 47-es számú ének éneklésével kezdjünk el. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. 48-as számú éneket énekeljük majd liturgiaként.
Figyelj, Uram, imádságomra, és halld meg könyörgésem hangját, mert Te, Uram, jó vagy és megbocsátó, irgalmas mindenkihez, aki hozzád kiállt. Taníts meg engem a Te utadra, hogy járjak a Te igazságodban. Áldott az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk Istene. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy jobban ragaszkodtam mulandó javakhoz, mint az örök élet beszédéhez. Ne vondd meg tőlem irgalmadat, hanem növeld hitemet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, oltalmazd egyházadat örök irgalmaddal, mert emberi gyengeségünk miatt elbukkunk nélküled. Távolítsd el tőlünk azt, ami káros, és téríts minket ahhoz, ami üdvösséges. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnapra oltár előtti felolvasású rendelt igét, melyet megírva találunk Máté evangéliumának 6. részében, annak a 24. versétől a 34. verséig a következőképpen. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem többe az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét, csak egy perccel is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg, a mező liliomait hogyan növekednek. nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akárcsak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitőek? Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltsük magunkat, vagy mit öltsünk magunkra. Ilyesmikért a pogányok törik magukat, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Most pedig magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteltünk folytatásaként a 321-es számú éneket énekeljük el.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Mózes első könyvében, a második fejezet negyedik versének a második felétől, a 15. versig a következőképpen. Amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlényé. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat, és eledelre jót. Az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott, és négy ágra szakadt. Egyiknek Písón a neve, ez megkerüli Havilá egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihón a neve, ez megkerüli Kús egész földjét. A harmadik folyónak Hiddekel a neve. Ez Assur keleti részén folyik, a negyedik folyó pedig az Eufrátesz. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Amen. Kedves testvérek, most a költözés során átéltük azt a furcsa helyzetet, amikor az ember szétszedi az otthonát. Gyerekek ugye kérdezték is, amikor lefeküdtek aludni, még ott volt a szekrény, reggel fölkelnek, ott van szétszedve, és akkor kérdezték, hogy hát ezt miért szedtem szét? És hát mondtuk, hogy hát el kell vinni, el kell majd hozni, és csak így tudjuk ezt. És hát furcsa ez az érzés, hogy szétszedi az ember, dobozokba berakja, egy kocsiba hagyja, hogy elvigyék az úton, és aztán ott van egy üres tér, még gondolatban megvannak a dolgok, hogy na mi hol volt, és utána ott van dobozban szana szét minden, és hát persze utána szétszedegetjük azokat a dobozokat, helyére tesszük, és aztán egy idő után kezdi az ember újra otthon érezni magát, ugyanazok a dolgok, ismerős környezet, hasonló közeg, és aztán szépen berendezkedik az ember. Na, hogy most miért is hoztam ezt? Hát mert ebben az igében azt láthatjuk, hogy az ember az engedetlensége folytán szétszette azt az otthont, amit az Isten adott neki. Amit az Isten pedig olyan szépen elkészített. És ebben az igében azt láthatjuk, hogy micsoda óriási veszteség ez az ember számára. Hogy ezeket a sorokat olvassuk, ez jöhet elő bennünk. És aztán persze ebben az új helyzetben az ember ugyanúgy megpróbálja berendezni a dolgait, megpróbálja otthon érezni magát, és lehet, hogy ez ideig, óráig megy is. Ebben az Istentől elszakadt világban is tudja az ember úgy egész jól érezni magát. De hogyha úgy mélyen belegondolunk, hogy mit is veszítettünk meg, belegondolunk az életünk alapvető kérdéseibe, akkor úgy ránk törhet az, amit Váci Mihály az egyik versében nagyon szépen megfogalmazott, hogy valami nincs sehol. Tehát tulajdonképpen nincsenek a helyén a dolgok. Mert nincs helyén az ember, és éppen ezért nem is találja a helyét. És éppen ezért arra van szükségünk, hogy Isten a helyünkre tegyen bennünket. Van ez a szó, másra szoktuk használni, hogy megigazítás. Megigazításra szorulunk, mert hamisak vagyunk, bűnösek vagyunk, de így is lehet ezt érteni, hogy valamit megigazítunk, tehát a helyére teszünk. Tehát ilyen értelemben is megigazításra szorulunk, hogy Isten tegyen bennünket a helyünkre, amelyre ő alkotott bennünket, amit ő elképzelt a mi életünkkel kapcsolatban. És amikor így helyére kerül az életünk, akkor megértjük azt, hogy hát kevésre van szükségünk. És valójában csak egyre van szükségünk. És itt a Biblia elején, ezekben a történetekben az ember alapvető kérdéseire kaphat választ, hogyha ezt nyitott szívvel olvassa. És nem pusztán emberi válaszok ezek, hogy emberek leültek, elkezdtek elmélkedni, hogy na hát, hogy alakulhatott ez a világ, hanem itt Isten szól. Isten mondja el az ember alapvető kérdéseire a válaszokat. Hogy honnan jöttünk, hol a helyünk, mi a feladatunk, mi a célja, mi az értelme az életünknek. És azért fontos, hogy ezekkel tisztában legyünk, azért fontos, hogy olvasgassuk ezeket a részeket is, és kérjük az Úrtól, hogy minél jobban megértsük, mert azt látjuk, hogy a sátán, aki igyekszik az Isten tervét tönkretenni, egyre inkább a legalapvetőbb dolgokat is megkérdőjelezi az ember életében. Ugye megkérdőjelezi azt, hogy egyáltalán létezik-e Isten. Megkérdőjelezi a teremtésnek, ebből következően a teremtésnek a voltát. Ugye én is nem hívő közegben nőttem fel, és amikor hallottam arról, hogy Isten létezik, és hogy Isten teremtette ezt a világot, akkor ez furcsa gondolat volt számomra egyáltalán ezen elgondolkodni, hogy ez nem csak olyan komolytalan dolog, hanem ez komolyan lehet venni, hogy Isten alkotta ezt a világot. És még sok minden mást megkérdőjelez a sátán, ugye támadja a nemi identitást, hogy férfivá és asszonnyá teremtette Isten az embert, meg a házasságot, és még lehetne sorolni. És Isten itt elmondja ebben az ige szakaszban, hogy van egy jó rend, amit ő alkotott, és abban a jó rendben megvan a helye az embernek, megvan a helye nekünk is. És talán ez a fő kérdés ebben az ige szakaszban, és érdemes ez alapján végignézni, hogy hol van a helye az embernek a teremtett világban és az Istennel való kapcsolatban. Hát, hogyha nézzük rögtön az első verset, ugye a negyedik versnek a második felét, amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta. Ugye itt a Biblia elején a teremtés leírásában kétféle módot látunk. És itt a kétféle leírás között, ugye az első fejezetben, meg itt a második fejezetben, valami olyasmi kapcsolatot lehetne találni, mint amikor az internet világában, akik jártasak, ismerős nekik a Google Earth. Ugye ez olyan, hogy megnézi az ember, hogy a térképen, hogy mi hol van, és ebben lehet egészen messziről nézni a földbolygót, aztán lehet egészen közelre is jönni. És ez olyan, az első leírás az olyan, mint amikor így messziről mutatja az egészet. Messziről látjuk a földet, a világban. És ez a második leírás meg valami olyasmi, mint amikor így ránagyítunk egy területre, egyre inkább ránagyítunk, és ott van egy olyan lehetőség, hogy megfogunk egy ilyen pici kis sárga embert, és ráhelyezzük arra a földterületre, amit mi szeretnénk jobban látni, és akkor átváltozik a szemléletmódot ebben a számítógépes programban. Onnantól kezdve már nem fölülről látjuk az eseményeket, hanem úgy látjuk, mintha mi is ott lennénk. Az ember szemszögéből láthatjuk. És itt is valami ilyesmivel találkozhatunk ebben a leírásban, és ez a váltás egyébként meg is mutatkozik itt a negyedik versben, hogy ez a menny és föld teremtésének a története, amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta. Tehát menny és föld, most pedig a föld és a menny. És ez nagyon fontos, hogy Isten alkotta a földet és a mennyet is, és ez beszél arról, hogy Isten sokkal többet alkotott, mint amit mi a szemünkkel láthatunk, amit az érzékszerveinkkel érzékelhetünk. Az egyik hitvallásunk, a níceai hitvallás, ez úgy fogalmazza meg, hogy Isten minden látható és láthatatlan teremtője is. Tehát van láthatatlan világ, vannak láthatatlan dolgok, amelyeket szintén az Isten alkotott meg. És az a megdöbbentő, hogy mi még ezt a látható világot sem tudjuk igazán kiismerni, pedig már rengeteg dolgot megfejtettek a tudósok, hát még Isten láthatatlan világának a titkait. De az a jó, hogy amire szükségünk van, azt Isten elmondja, és azt megérthetjük. Aztán a továbbiakban olvashatjuk, hogy még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki. Mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. Itt Isten azt mondja, hogy még nem. Egy hiányt állapít meg. Még nem volt semmiféle fű, még nem volt ember sem, aki a földet megművelhette volna. Még nem. Már a tervében ott van, de akkor még nem. És ezt a gondolkodást jó lenne átvennünk nekünk is. Keresztény emberként így tekinteni a dolgokra, hogy még nem. De ha Isten tervében ott van, akkor ez meg fog valósulni. Ki fog bontakozni. Amikor nézünk egy embert, és teljesen elzárkózik Isten dolgaitól, akkor így tekintsünk rá, hogy még nem. De lehet, hogy eljön az idő, hogy ez az ember majd megtér, és Isten szolgája lesz, és eszköze lesz abban, hogy sokan mások is az övéi lehessenek. Jó így látni ezt a világot, jó így tekinteni az emberek életére. És hát szó van itt az esőről, amiről sokszor úgy is beszélgetünk, mint áldás. És ezt azok az emberek, akik földműveléssel foglalkoznak, azok nagyon is jól tudják. Akik elszakadtak már a természettől, meg a földműveléstől, azok sokszor csak bosszankodnak, ha esik az eső, hogy na már megint esik, már megint hogy menjek akkor majd kirándulni, vagy a munkába, vagy vizes leszek, vagy nem tudom. De egyértelmű, hogy az eső az Isten áldása. Anélkül nem tudnánk létezni, nem lenne élet, nem lenne táplálék. És már Jeremiásnál is olvashatjuk, hogy de ennek a népnek lázongó és dacos szíve van, állandóan lázadozik. Eszükbe sem jut, hogy féljék Istenüket az Urat, aki az őszi és a tavaszi esőt megadja a maga idejében, és biztosítja az aratásra rendelt heteket. Mert nem természetes idézőjelbe az, hogy van eső, és megvan a megfelelő időben, a megfelelő mennyiségű. Isten ajándéka ez. És azt is láthatjuk, hogy Isten sokszor a természet dolgait, akár az esőt is felhasználja arra, hogy a helyére tegye az embert. Hogy alázatra tanítsa az embert. Egyszer a 104. Zsoltár egyik magyarázatában olvastam ezt, hogy a természeti jelenségek eszközök Isten kezében, eszközök ezek Isten kezében az ő dicsőségének munkálására, emberek megalázására. Minden felleg, minden villámcikázás, minden földmorajlás eszköz a mindenható kezében. És ezt nagyon megtapasztaltuk akkor ott Lucfalván, amikor a templom tetőt újítottuk, és le lett szedve a tető, és másnap hajnalban elkezdett zuhogni az eső. És napokig, hetekig esett az eső, és akkor olvastam ezt a magyarázatot, ez akkor nagyon aktuális volt, nagyon megértettem, hogy Isten most ezt arra használja, hogy alázatra tanítson bennünket. És hát helyre tesz bennünket az a gondolat is, ami itt megjelenik ebben az igében, egy nagyon egyszerű gondolat, hogy volt olyan idő, amikor még nem volt ember. És éppen ezért az ember nem tudhat a kezdetek kezdetéről. Próbálják a tudósok megfejteni, hogy na, hogy keletkezett ez a világ. És vannak mindenféle elméletek. Ott van ugye az egyik elmélet, az ősrobbanás elmélet. De fontos azt is látni, hogy még az ilyen elméletek is kimondják azt, a tudomány is kimondja, hogy a kezdetek kezdetére nincs magyarázat. Nem tudnak mondani semmit. Onnantól kezdve már vannak elméletek, ők úgy mondják, hogy a 10⁻³ szekundumig tudják visszavezetni, hát ez ugye nagyon pici idő, de hát ez csak elmélet. Előtte pedig azt mondják, hogy nem tudjuk. Fogalmunk sincs, hogy,
hogy mi volt előtte. És éppen ezért fontos az, hogy arra figyeljünk, aki ott volt a teremtéskor. És aki elmondja nekünk, hogy egyszerűen a szavával alkotta meg ezt az egészet. És a zsidókhoz írt levélben olvashatjuk, hogy hit által érthetjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgy, hogy a nem láthatókból állt elő a látható. És hogyha tovább megyünk a 6. versre, azt olvashatjuk, hogy akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét. Az Úr elindítja a folyamatokat. Az előbb szó volt, hogy még nem volt eső, és itt elindítja a folyamatokat máshogyan, mint ahogyan mi elképzelnénk. Azt mondja, hogy a földről szállt fel valamiféle pára, legújabb fordítás azt mondja, hogy valami forrás, és az az, ami átitatta a termőföld felszínét, és lehetővé vált az, hogy sarjadjanak a különféle növények. És jó azt látni, hogy az igében sokszor a pára, az eső, az Isten igéjeként, vagy Isten igéjét jelképezi. És Isten sokféle úton, módon juttathatja el hozzánk az ő igéjét. Sokszor van az, hogy mi valakiért imádkozunk, próbáljuk becsempészni az életébe Isten igéjét, valamilyen módon eljuttatni hozzá, és aztán azt látjuk, hogy Isten valamilyen egészen más megoldást választ, és eljut hozzá az ő szava. Lehet, hogy ő talál egy könyvet, lehet, hogy találkozik valaki mással, aki meghívja egy alkalomra, és aztán megindul az az ember. Isten tehát sokféleképpen megadhatja az ő igéjét, megadhatja azt a lehetőséget, hogy az ő igéjével találkozzunk. Aztán a 7. versben olvashatjuk, hogy azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte az orrába, így lett az ember élő lényé. Ezzel kapcsolatban hadd hozzak egy személyes példát. A kislányunk, amikor 4,5 éves volt, akkor egyik reggel készítettem neki a kakaót, és úgy megkérdezte, hogy hát miért van nekünk mindenünk? És úgy örültem neki, hogy de jó, hogyha így látja, hogy nekünk úgy megvan mindenünk, amire szükségünk van, mert van, amikor nem így látja, de akkor ezt így, meg miért van nekünk mindenünk? És hát utána hogy mondtam neki, hogy azért, mert Istentől megkapjuk ezeket a szükséges dolgokat. Isten ad nekünk ételt, ruhát, ott soroltam dolgokat, megemlítettem még a pénzt is neki, aztán csodálkozott azért, hogy hát azt nem. Mondtam, hogy de, hát az is Isten ajándéka, hogyha megvan a szükséges. Aztán úgy elfogadta. Na de aztán csak kíváncsi voltam, hogy mire gondolt. Tehát megkérdeztem tőle, hogy szerinted mire van szükséged? Mi az, ami kell neked? És ami nélkül nem tudnál élni. És hát először persze mondta azt, hogy játék, de utána meg azt mondta, hogy meg például a por. És akkor körülbelül így néztem én is, mint most néhány testvér, hogy akkor most mi. És aztán azt mondta, hogy hát a por, mert Isten abból alkotott minket. A föld porából. Hát, és ez olyan megdöbbentő tényleg, hogy Isten ebből a semmilyen dologból, ami miatt inkább bosszankodik az ember, ugye, hogyha por van, ugye a háziasszonyok ezt jól tudják, és hát abból alkotott mindent, abból adott mindent, amire szükségünk van, és hát ez is alázatra tanít bennünket, alázatra int bennünket, hogy hát mi porból lettünk. Porból alkotott bennünket az Úr. Ha megnézzük, hogy milyen kémiai elemekből állunk, szén, nitrogén, oxigén, hidrogén, meg lehetne ezeket sorolni, hát hogyha ezeket úgy összetennénk ilyen kémcsövekbe, hát mi az? Por, ami semmi, élettelen dolog, és hát igaz az is, amit mond az Úr a bűneset után, hogy arcod verejtékével eszed a kenyeret, még visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Olyan megdöbbentő ezzel szembesülni, amikor temetések alkalmával elhelyezik a koporsót a kiásott gödörbe, és aztán elkezdik rászórni a homokot, rá lapátolni a homokot. Olyan megdöbbentő ezzel szembesülni, hogy porból vétettünk, és hát porrá kell lennünk. És Isten elmondja itt, hogy hát ő formált bennünket a földnek a porából. Itt olyan szó szerepel, mint amikor az agyagos megformálja az agyagot, és erre többször hivatkozik is az Úr a prófétái által, például Ézsaiásnál mondja, hogy micsoda fonákság, egyenlőnek tartható-e az agyag a fazekassal? Mondhatja-e az alkotás alkotójának, nem ő alkotott engem? Mondhatja-e a fazék a fazekasnak, nem ért a dolgához? Hát Isten így formált bennünket, mint egy agyagos, az agyag edényt. Azonban ott van az a nagy kérdés, hogy mi az, ami megkülönböztet bennünket, meg az élő lényeket az élettelen dolgoktól. Mi a különbség? Mert mi hiába csináljuk azt, hogy összegyúrjuk a port, az agyagot, hiába próbálnak a tudósok is mindenféle rendszereket fölépíteni, nem tudnak abban életet adni. Mi a különbség az élettelen és az élő között? És az egyik lelkész testvér nagyon találóan megfogalmazta ezt. Azt mondta, hogy leheletnyi különbség van. Ahogyan itt az igében is olvashatjuk, hogy Isten az élet leheletét lehelte az ember orrába, és ezáltal lett élő lénni. Hogyan a 104. Zsoltárban van, ha elrejted orcádat, megrémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak, és ismét porrá lesznek. Tehát Isten adja az ő lelkét. Ő az, aki éltet bennünket. Ő adja az ő leheletét, és adja a lelket, de itt fontos azért azt is tudni, hogy mi csak annyit mondunk, hogy lélek, a héber is, a görög is több szót használ erre. És fontos megkülönböztetni azt, hogy van az Isten szent lelke, akire szükségünk van. Itt van az életünk, élünk, nem vagyunk élettelenek, de ez a biológiai élet. Ez a bűneset óta, ez tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ez a halál állapota, ami majd véglegessé válik, és szükségünk van valami gyökeres változásra, hogy megkaphassuk Istennek a szent lelkét, hogy valódi életünk legyen, hogy teljes életünk legyen. És hogyan kaphatjuk Istennek a szent lelkét? Az elmúlt héten olvashattuk az útmutatóban Jóel könyvéből, hogy azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Itt szó van az Isten szent lelkéről. És amikor ez beteljesedett pünköstkor, akkor Péter prédikáltotta a sokaságnak, elmondta az Isten lelke által, hogy mi történt itt, és beszélt nekik Jézus Krisztusról, beszélt nekik arról, hogy Jézus, akit ők keresztre feszítettek, ő az Isten fia, aki most már ott van a hatalmas Isten jobbján, és ő az, aki elküldte az Isten szent lelkét, és amikor ez szíven találta ott az embereket, az Isten igéje szíven találta őket, és kérdezték, hogy hát akkor mit csináljunk? Hát mi megfeszítettük az Isten fiát. Akkor tudta nekik Péter hirdetni, hogy térjetek meg és keresztelkedjetek meg, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Tehát a megtérés által megkaphatjuk a Szentlélek ajándékát. Amikor Isten elvégzi ezt a szívünkben az ő igéje által. És olyan fontos erről beszélni, erről gondolkodni, hogy nem pusztán ennyi az élet, hogy itt éljük a mindennapjainkat, és hát vannak ebben is csodálatos dolgok, hanem sokkal több az élet, és ebben a mindennapos folyamatban vannak alkalmas idők, amikor az Isten igéje szól. És hogyha akkor én engedek neki, ha akkor én nyitott szívvel fogadom az ő szavát, ha megtérek ő hozzá, ha megvallom bűneimet, és kérem őt, hogy ő legyen az életemnek az ura, akkor megtapasztalhatom ezt a csodát, hogy Isten az ő lelkét a szívembe adja. És ilyen szoros közösség alakulhat ki ember és Isten között. és ezáltal kerül helyére az ember. Aztán folytatva tovább, itt a 8. versben azt olvashatjuk, hogy ültetett az Úristen egy kertet Édenben keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Olyan jó ezt látni, hogy Isten hatalmas szeretettel alkotta meg ezt a világot. És nekünk alkotta meg ezt a csodaszép világot. És az Éden jelentése az az, hogy gyönyörűség. Isten gyönyörű dolgot alkotott. És ebben megvan a helye az embernek. Meghatározott sok mindent, lakóhelyünk helyét is, meg az életünk idejét is. És ahogyan erről Pál apostol beszél, az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk, beszél az aténieknek, jó ezeket a szavakat olvasni, hogy az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. És jó azt látni, hogy Isten még a tőle elszakadt bűnös emberről is gondoskodik. És gondoskodik arról is, hogy ő hozzá visszataláljon, a bűnös ember. És ezt az utat Jézus Krisztusban határozta meg nekünk. Aztán tovább megyünk, a 9. versben olvashatjuk, hogy sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat, és eledelre jót, az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját. Mindenféle fát alkotott az Úr, és itt kiemeli, hogy szemre kívánatosat. Tehát nagyon szép dolgokat alkotott az Úr, nem ilyen középszerűt, ilyen elfogadható, vagy semmilyen dolgot, hanem csodálatos dolgokat. Csak az a megdöbbentő, hogy az ember számára a bűneset óta az lett igazán kívánatos, ami bűn. Sőt, ott a bűnesetben is ezt olvashatjuk, hogy a sátán, hogy megtévesztette Évát, az lett számára igazán kívánatos, pedig minden más kívánatos volt, az lett számára igazán kívánatos, amire az Isten azt mondta, hogy ezt az egyet ne, ezt ne tedd meg. Pedig hát ott volt az élet fája is. Arról is ehettek. Utána viszont a bűneset óta ez el van zárva. És ott a jelenések könyvében jelenik meg ez majd újra, hogy ott van az élet fája. És újra az ember a közelébe kerülhet annak. De itt van a jó és a rossz tudásának a fája, a jó és a rossz ismeretének fája, így is lehetne ezt fordítani. És addig az ember a jót tapasztalta, a jót ismerte. A rosszat nem ismerte. És ez persze már beszél arról, hogy valami ott történt. Amiről ott az ember még nem tud. A rossz már valamilyen módon bejött ebbe a világba, de erről még nem tud az ember. És az Úr mondja, hogy ne egyél arról, ne is érintsd. És aztán mégis esznek belőle. És amikor erről beszéltem a hittanosoknak, akkor valamelyik gyerek önkéntelenül azt mondta, hogy hát minek kellett az a fa? Minek kellett az a jó és a rossz tudásának a fája? És ez valahol, lehet, hogy nem így, de megfogalmazódik talán minden emberben, aki ezen elkezd gondolkodni, hogy hát miért kellett ez, meg miért így, meg miért úgy? És olyan megdöbbentő, hogy ha ezt végigvezetjük, akkor ebből kiderül, hogy ezek lázadó kérdések. Mert ezzel tulajdonképpen Istent vádoljuk, hogy hát miért tette oda? Tulajdonképpen ő a hibás, nem az ember, aki evett arról. Ugye ezt mondta ott Ádám is, amikor számon kéri az Úr, akkor azt mondja, hogy az asszony, akit te adtál mellém. És ez nagyon sokféleképpen megfogalmazódik ma is. Az egyik fizikus tanárom például azt fogalmazta meg, hogy hát Isten rossz programot írt, amikor ezt a világot megalkotta. Tehát sokszor az ember Istent vádolja ahelyett, hogy a bűnét belátná és bocsánatot kérne az Úrtól. De hogy miért lehetett ott az a fa, azért arra azt a választ mondhatjuk, hogy Isten szabadságot adott az embernek. És ott az embernek szabadsága volt arra, hogy ne vétkezzen, de szabadsága volt arra is, hogy vétkezzen. És akkor az ember úgy döntött, hogy vétkezik. És aztán a következő verseket, hogyha olvassuk, akkor a kertnek a szépségéről olvashatunk, arról, hogy egy folyó ágazik ki, ami öntözi a kertet, hogy az élet vizének folyójáról szintén a Jelenések könyvében olvashatunk újra. És most a 15. versre rátérve, és fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Isten tehát elhelyezte az embert, és nem csak helyet adott neki, hanem feladatot is. Művelni és őrizni a kertet. És ez a művelni szó ugye úgy is lehetne fordítani, hogy dolgozni, vagy szolgálni. És ez egy kérdést vet elénk, hogy mi hogyan tesszük a dolgainkat. Hogyan nézünk a mindennapos teendőinkre. Munka az számunkra, vagy szolgálat. És ez talán akkor jön elő élesebben, hogyha az egyháznál van foglalkoztatva is akár valaki. Hogy akkor most ez micsoda? Ez munka, vagy szolgálat? Hogy végzem ezt? Hogy megvan az ideje, lezáródik, megvan a minimum dolog, vagy Isten dicsőségére teszem ezt. És azt nézem, hogy az Úr terve hogyan tud ebben is kibontakozni. És azt is fontos ebben az ige szakaszban tisztázni, hogy a munka az hozzátartozik az ember teremtettségéhez. Tehát Isten feladattal bízta meg az embert, hogy művelje és őrizze a kertet, hogy dolgozzon. Ott van a 10 parancsolatban is, hogy 6 napon át dolgozz. Aztán a 7. napot szenteld meg. Meg ott van, Pál apostol is írja, hogy ha valaki nem akar dolgozni, akkor ne is egyék. Tehát, hogy az ember akarjon dolgozni, hiszen ez a feladata, ez Istentől való feladata. És aztán ott van a másik dolog is, az őrizni. Ugye ez egy nagyon aktuális kérdés, a környezetvédelemnek a kérdése. Sokszor lehet erről hallani, rémisztő dolgokat látni, hogy mennyi szemét van már ebben a világban. És tényleg, hogyha belegondolunk, 100 évvel ezelőtt még egy háztartásban szinte minden dolgot vissza lehetett forgatni a természetbe. Ma már rengeteg maradandó dolgot alkotunk, idézőjelbe. Sok minden olyan, amit nem tudnánk visszaforgatni a természet élővilágába, hogy évszázadok kellenek ahhoz, hogy azok elbomoljanak. És éppen ezért tényleg nagyon fontos most is, hogy ki a maga területén hogyan tudja őrizni azt a teremtett világot, amit Isten nagy szeretettel ajándékba adott nekünk. Mert persze ez a világ el fog múlni, szétesik majd ez az egész, de amíg itt élünk, addig felelősséggel tartozunk, és addig végeznünk kell a munkánkat, dolgoznunk is kell. De nem pusztán ennyi az élet, hogy dolgozunk, aztán egyszer csak vége. És ezzel kapcsolatban ismét egy ilyen kis gyerekszájas történetet hadd hozzak a testvérek elé. Megint csak a kislányunk, akkor még 3,5 éves volt, és állt így a konyhában a csap előtt. És akkor így fogott egy ecsetet, aztán úgy birizgálta ott a csapot vele, és egyszer csak megszólalt, hogy megfestem az életet. És akkor így néztünk, hogy hát mi az, hogy megfestem az életet? Hát megkérdeztem, hogy na és mi az élet? És azt mondta, hogy Istent szeretjük. Az az élet. És utána meg még ilyen egészen érdekes módon, ilyen passzív alakban is megfogalmazta ezt, azt mondta, hogy megszeretett vagy. Az az élet. És hát kell lennél több. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy te szeretettel alkottad ezt a világ mindenséget benne, ezt a földet és bennünket is. És köszönjük neked, hogy annyi mindennel elhalmozol bennünket. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor nem vagyunk hálásak. És bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor nem találjuk a helyünket. Kérünk, Urunk, hogy te igazíts meg bennünket, te tégy helyre bennünket. Add, Urunk, hogy meglegyen a veled való élő kapcsolatunk, és megtalálhassuk a mi feladatunkat, a mi munkánkat, szolgálatunkat. És add, Urunk, hogy téged tudjunk dicsőíteni mindazzal, amit teszünk, amit mondunk, amit gondolunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy adtad ezt a mai napot is, hogy hozzád fordulhatunk, hogy szólt a te igéd. Add, Urunk, hogy a szívünkbe tudjuk zárni mindazt, amit tőled személyesen kaptunk. Amen. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától asszonykör lesz, illetve itt egy kérdés van előttem, hogy a testvérek, nem tudom, hogy beszéltek erről egymás között, hiszen lesz az Allianz evangelizáció, és kérdés, hogy akkor asszonykör is lesz, és esetleg néhányan bemennek az evangelizációra, vagy volt erről szó. De ezt akkor a testvérek jól tudják, hogy akkor hogyan állapodtak meg ebben. A keddi Biblia óra kapcsán beszéltünk arról felügyelő úrral, hogy akkor mi megpróbálnánk most bemenni az evangelizációra, tehát akkor most nem lenne Biblia óra. És csütörtökön pedig 5 órától ugyanez a kérdés, hogy angol óra, vagy akkor is tart még majd az Allianz evangelizáció. Tehát ezek a kérdések mind ott vannak előttünk, meg a lehetőségek. Igen?
Még egy dolog lenne, hogy szerdán 9.30-tól lehet kezdődni.
Jó, köszönöm szépen. Tehát 9.30-tól, hogyha esetleg valaki nem hallotta, a Babamama klub elkezdődik, várjuk szeretettel erre is a kismamákat és a kisgyermekeken. És szeretném hirdetni, hogy a következő vasárnapon gyűjtést szervezünk a Beregrákosi Református templom tetőszerkezetének felújítására. Megrongálódott ennek a templomnak a teteje, és nincs meg a megfelelő összeg ahhoz, hogy ezt felújítsák, és ez a kérés jött így gyülekezetünk felé is. Hogyha valaki erre a célra szívesen szán, indítja az Úr, akkor majd meg lesz erre a megfelelő persely, amelybe ezt be lehet dobni. Az Allianz evangelizációs estékről már szó volt, ugye szeptember 25-től 28-áig lesz Nyíregyházán a református templomban, és Vég Tamás református lelkész szolgál közöttünk. Szeptember 30-án presbiteri csendes napot szervez a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye, a nagycserkeszi gyülekezet látja vendégül majd a presbiter testvéreket. Kérem a presbiter testvéreket, hogy készüljünk erre az alkalomra, és a minden testvért, hogy imádkozzunk ezért. Október 1-én Orosházán, illetve Szente Tornyán lesz egy szolgálat, amelyre készülünk a cigány misszióval. Kérném a testvéreket, hogy imádkozzanak ezért az alkalomért. És október 14-én lesz Budapesten a Deák téri templomban az országos evangelizáció, amelyre szeretnénk menni. Kérném a testvéreket, hogy akik szintén szeretnének indulni, ezt jelezzék. És szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten eltemettük Stanko Andrásné testvérünket. Az Úr békessége legyen a gyászoló családdal. Hirdetem, hogy jövő vasárnap a szokott rendben időben lesz Isten tiszteletünk. Ugye hónap első vasárnapjáról lesz szó, tehát úrvacsorai alkalom is lesz. És hirdetem, hogy itt a kiosztott lapnak a hátoldalán különféle hetek vannak előttünk. Férfi hét novemberben, decemberben, női hét szintén novemberben, házaspári hét még itt októberben. És itt szerepel már a reformációi csendes nap is. Presbiteri ülésen szó volt erről, hogy október 28-án szeretnénk ezt majd megtartani. Hordozzuk ezeket az alkalmakat is imádságban, és lehet ezekre jelentkezni. És itt van az imádság lista is. Valamilyen oknál fogva a testvérek kértek imádságot, gondoljunk rájuk, és hordozzuk őket az Úr előtt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként a 482-es éneket fogjuk elénekelni, annak első verszakát először. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy megszólíthatunk téged, és köszönjük neked, hogy te lehetőséget adsz arra, hogy közeledjünk hozzád, mert te közel jöttél hozzánk Jézus Krisztusban, a te fiadban. Köszönjük, hogy ő értünk halt meg ott a kereszten, és köszönjük, hogy minden bűnünket felvette magára. Add, Urunk, hogy ezt hittel személyesen is el tudjuk fogadni. Add, Urunk, hogy ezért tudjunk téged hálából dicsőíteni és magasztalni egész életünkben. Köszönjük neked, Urunk, hogy te minden szükségessel ellátsz bennünket. Hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy van hol laknunk. Köszönjük neked azt, hogy van mit ennünk. Köszönjük, hogy van ruházatunk. Köszönjük a családunkat. És könyörgünk, Urunk, azokért, akik szükséget szenvednek valamiben. Köszönjük, Urunk, hogy nálad ott van mindaz, amire szükségünk van. Add, hogy ezt hittel meg tudjuk ragadni. És hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy van gyülekezetünk, ahol összegyűlhetünk és hallgathatjuk a te igédet, ahol megélhetjük a testvéri közösséget. Eléd hozzuk, Urunk, az alkalmakat, amelyek előttünk vannak. Add, Urunk, hogy átélhessük azt, hogy te jelen vagy. Így hordozzuk előtted az evangelizációt. Kérünk, Urunk, Vég Tamás testvérünkért, hogy te beszélj az ő szívével, hogy rajta keresztül te szólalhass meg, és meghallhassuk mi is a te üzenetedet. És így kérünk, Urunk, a gyülekezeti alkalmainkért is. Hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy egész egyházunkért könyöröghetünk. Kérhetünk a vezetőkért, szolgálókért, lelkészekért, esperesekért, püspökökért. Add, Urunk, hogy szolgálatukban, magánéletükben rá tudjanak figyelni, és téged tudjanak dicsőíteni. És Urunk, azért kérünk, hogy, Te eleveníts meg bennünket. Te eleveníts meg a mi gyülekezetünket, a mi városunkat, a mi országunkat. Hadd legyen ébredés. Hadd döbbenjenek rá minél többen arra, hogy Te jelen vagy, Te itt vagy, és Te bár elítélsz bűneid, a bűneink miatt, de mégis kegyelmet adsz Jézusban. Add, Urunk, hogy ezt megélhessük, megtapasztalhassuk. És minél többen dicsőíthessünk ott téged a mennyek országában. És köszönjük neked, Urunk, hogy a mélységekből is hozzád kiálthatunk. És előtted hordozhatjuk a beteg testvéreket. Kérünk, hogy Te dicsőítsd meg önmagadat az ő életükben, és ha Te jónak látod, Te adj gyógyulást. És előtted hordozzuk, Urunk, a gyászoló testvéreket is. Amikor Stanko Andrásnéről emlékezünk meg imádságunkban. És hálát adunk neked, Urunk, mindazért, amit rajta keresztül adtál szeretteinek. És kérünk azért, hogy Te adj békességet az ő családjába, és add, Urunk, hogy, benned találhassanak mindannyian vigasztalást. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy minden dolgunkat eléd hozhatjuk, és kérünk, hogy hallgass meg, amikor nevedben együtt így imádkozunk. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Megkezdett énekünket folytassuk.